Igen, tehát a beszélgetés a szívuró kármas melegítőről hallgatlak. Igen.
A szív védelme szíve, a vérelek ura.
Jó, én csak azért kihangosítom, mert a mikrofonba ez fog hallatszani, tehát ilyen távoli zörejként fog egyébként megjelenni. Tehát, hogy a másodlagos szívelem a szív védelmezője és a vérerek ura. Köszönjük szépen. Hagyunk még másnak is. Igen. Belsőleg, igen. Úgy van, tehát van egy védő, és a védelem úgy is megnyilvánul, hogy egy kontrolláló szerepe. Igen. Így van, és külön közvetít még a szívpurok, ha most a közvetítés eszünkbe jutott, a szív és a... A vese tengelyen, tehát most a tengelyekkel eddig még nem foglalkoztunk, de van egy olyan helyzet, amikor a tűz és a víz együttműködése zavarodik meg, és a vese szív tengely az tulajdonképpen megszakad. És ilyenkor a szívburok lehet a közvetítő, tehát egy szívburok kezelésnek lehet az a hatása is, hogy ez a tűz-víz kommunikáció, ami a legmélyebb szint a yin oldalról, az jobbá válik.
Például a keringés, az lehet neki, hogy valaki felül
Igen. Tehát például ez meg tud nyilvánulni, ugye, amit leírtál, az a mai témánkhoz úgy is tartozik, hogy a három melegítő üreg egymáshoz képest nem tud megfelelően kiegyenlítődni. Ugye ezt úgy írtuk le a jegyzetetekben, hogy a három melegítő olyan, mint egy fűtő, aki egy három emeletes épületet fűt, és a sűrűsége az emeleteknek az különböző, mert a legalsó, a legsűrűbb az volt ugye a mocsár, a középső a fortyogó fazék, és a felső az a köccitálás, de mindegyiknek megfelelő hőmérsékletűnek kell lenni. Van még egy kicsit, tehát a kérdésed nagyon jó, de egy kicsit nehezebben megragadható, az a szint, amikor a tűzvíztengely szakadása pszichés állapotokban nyilvánul meg, és ezt onnan látjuk, hogyha arra emlékeztek, hogy mi az érzelem, ami hozzá kapcsolódik, vagy mi a lélektani funkció, akkor ugye a veséhez kapcsolódik a legtöbb félelem. Ezzel majd még részletesebben foglalkozunk, a szívhez pedig az önazonosság. És ez a mai témánk szempontjából úgy érdekes, hogyha bizonytalan vagyok az önazonosságomban, ha nem tudom, hogy ki vagyok én, ha nem tudom elhelyezni magam abban a közegben, ahol élek, akkor sokkal kiszolgáltatottabb leszek a félelemnek. És a mai, mert ugye nem tudom reálisan felmérni a valóság működését, és ezért indokolt is lesz a félelem. És a mai témánk szempontjából lélektanilag talán az a helyzet a fontos, amiről tavaly is beszéltünk már, hogy ez az adok-kapok, most a legáltalánosabban véve, de mondjuk az input-output általánosabban a környezetemmel, hogy működik. És ugye itt a probléma az lehet, hogy van, aki túlságosan nyitott, és ez megnyilvánul a hármas melegítő és a szívurok működésében is, és szinte mindig a valamikor meg nem kapott szeretet deficitjét próbálja kiegyenlíteni. Tehát, hogyha gyerekkorban sérül az az szükséglete valakinek, hogy őt szeressék, elfogadják, ő meg tudja találni az önazonosságát, akkor erre két szélsőséggel reagálhat, és valamikor mindannyian beleesünk ezekbe az irányokba, csak nem föltétlenül megy el szélsőségig. Az egyik az, hogy túlnyitottan, szinte tapadva kapcsolódom, és mindig azt várom, hogy valaki majd az én szeretett deficitemet ki fogja egyenlíteni. Tehát, hogy megtalálom az egyetlen társat, hogy ugyanaz anyám nem szeretett engem, vagy az apám, de ő majd fog, és ugye a sorozatos kudarcok felhívnák a figyelmemet, hogy ez mégse így működik. De valójában az a pillanat a változás, és ezt a shiatsuban nem ilyen nagyon konkrétan, hogy figyelj, most dolgozunk a szeretet deficiteddel, és ezután már jobban fel tudod állítani az én határaidat, hanem ennél sokkal finomabb és rejtettebb módon, de el kell, hogy tudjon jutni odáig, hogy egyrészt megérti, hogy amit ő nem kapott meg mondjuk 2 éves gyerekként, azt soha nem fogja senkitől megkapni. És ez egy gyász, és nagyon nehéz elfogadni. A következő lépés viszont az, hogy az ember arra is rájön, hogy viszont arra, amit 2 évesen nem kapott meg, mondjuk 52 évesen, már nincs is szüksége. Tehát, hogy be lehet fejezni azt, hogy örökké azt várjuk, hogy majd valaki, ami belőlen hiányzik, azt így behelyezi, mert én magam képes vagyok helyreállítani ennek a tűzvíztengelynek a működését, és jobban felállítani az én határaimat. Ugye a másik, és ez is tavaly is szerepelt a jegyzetetekben, és most is azért gyűjtöm így ide a tavalyit is, hogy egyben könnyebb legyen látni, ne kelljen közben keresgélnetek, hogy mi hol van. Az, hogy a csalódás miatt valaki annyira zárkózottá válik, hogy nem lehet eljutni a szívéhez. Hogy egyszerűen nem tud megnyílni a fájdalomtól való félelemben, bizalommal semmilyen emberi kapcsolat felé. Ami hát szintén egy komoly akadály lehet egy párkapcsolatban, mert egy idő után a partner is rájön, hogy független attól, hogy objektíven méltó lenne a bizalomra, vagy nem, benne soha nem fog tudni megbízni az, akit ő szeret, vagy választott. Emiatt a deficit miatt. Egyébként is jó, hogyha a hármas melegítőt érő kihívásokat a születés után nyomon követjük, ami ugye a legegyszerűbben az, hogy a kisbaba, aki hát egy vérhőmérsékletű közegben töltötte 9 hónapját, kijön a napvilágra, és innentől kezdve neki biztosítania kell a teste hőmérsékletét. És ez egy nagyon nagy feladat, hogyha arra gondolunk, hogy van, akinek ugye egész életében mondjuk hidegek a végtagjai, akkor ez jó, hogy ez egy alkat is, de hogy azt jelenti, hogy nem mindenkinek sikerül felnőttként sem, nem 2 órás csecsemőként ezt a homeosztázist, ezt a belső környezetet fenntartani. És utána hát táguló körökben jelenik meg az, hogy a hármas melegítő hogyan gondoskodik a köztem és a környezet között fennálló kölcsönhatás harmóniájáról. Jó, mit tudunk még?
Magát ezt a hármas melegítőt, ezt a nyugati olvasás, hogy nem tudom, ezt igazából így nem tudja definiálni, hogy ebből a szempontból ők ezt hogy közelítik meg. Tehát ezt mihez lehet hozzápárosítani
a nyugati? A hormonrendszerhez. Tehát ő úgy is közvetít, és itt most nem a szívvese, akit összekapcsol a szívburokról van csak szó, hanem az általános víz és ez a második tűz aspektus között arról, hogy a tüzes nedvek a testünkben, azok ide tartoznak. Annyira, hogy kezdetben, tehát mondjuk az 1200-as vagy 500-as években a kínai irodalom még víz és tűz veséről beszél. Azt mondhatnám a legegyszerűbben, hogy azt a funkciót, amit a hármas melegítő most betölt, azt átsorolták a víztől a tűzhöz. És így alakult ki tulajdonképpen ez a köztes állapot, mert hogy neki ugye egyrészt a legyangabb yang, tehát az abszolút tűz, másrészt pedig az a neve, hogy a vizek útja. Tehát hogyha a legtávolabbi, az ellenkező pólus. Ezt ugye nyilván egy sokkal összetettebb kérdés, hogyha főleg akkor, hogyha a nyugati orvoslással is össze akarjuk vetni, vagy megtalálni az ottani párhuzamokat. De nagyjából arról van szó, hogy a keringésért magáért a következő alkalommal tanulmányozandó faelem a felelős, tehát ő adja az impulzust hozzá, ő adja a csít hozzá, hogy minden mozogjon a testben, és mondjuk egy ilyen gyakorlással, amit ma csináltunk, tereket nyitunk, hogy ez a mozgás létrejöhessen. Az út, ahol minden kering, na az a hármas melegítő. És minden olyan folyadék is tulajdonképpen, ami nem tisztán csak nedvesség, hanem például a nyirok folyadék, az immunvédelem funkciójával is, az is részben ide tartozik. Tehát a hármas melegítőhöz. Tehát itt nem azt szeretném, hogyha az lenne az érzésetek, hogy ez borzasztó bonyolult, hanem sokkal inkább azt, hogy ez voltaképpen elég egyszerű, de amilyen hatása van, maga a technikák, a kezelés, hogy hol vannak a pontok, az még egyszerűbb is lesz, mint mondjuk a gyomornál, mert sokkal kevesebb pont van. De amire hat, abban ez a test, lélek, elme, kontinuumnak ez a sokkal mélyebb összefonódottsága, mint ahogy a nyugati orvoslás bánik a testtel és a betegségekkel, ez meg tud jelenni. Hát sokkal kevésbé. Tehát a nyugati orvoslás itt alapvetően azt a kifejezést használja, hogy pszichoszomatikus. Ami olyan szempontból nem nagy megkülönböztetés, hogy mi az, ami nem pszichoszomatikus. Tehát ki tud mondani, még egy baleseti lábtörés is olyan, aminek ma már ezt tudjuk, volt előzménye, csak nem vettük észre, hogy ott valami készülődik. Na. Tehát a nyugati orvoslás egyébként igazából, ahol ezt szerintem már egy kicsit feldolgozottabban kommunikálja, ez a stresszkezelés. Mert a stresszkezelésben ugye tudjuk azt, hogy az elsődleges reakció az idegrendszerben fog jelentkezni. Tehát mondjuk megijedek valamitől, és akkor a máj elkezdi az izmok aktivitását fokozni, és az idegrendszer érzékeli ezt, és átkapcsolódja ebbe a szimpatikus tónusba, és az aktivitások elindulnak. Ez mondjuk az első 10 másodperc. De már itt a kezdetétől, és utána egy rövid időn keresztül megváltozik a hormonháztartás. Tehát elkezd a hormonrendszer bekapcsolódni, hogy rövid távon és középtávon fent tudja tartani a stresszreakciót. Most így arra gondoljátok, hogy mondjuk megtámad valakit az erdőben egy medve. Akkor úgy vagyunk kialakítva, hogy megpróbálunk ugye menekülni. Most az, hogy reményteli vagy reménytelen egy medvével szemben, ezt nem firtatjuk. De hogy az lenne a jó, hogyha nem 5 lépést tudnánk tenni, és utána összeesünk, hanem hát egy darabig fent tudnánk tartani ezt a menekülési folyamatot, és ehhez viszont az kell, hogy stresszhormonok termelődjenek. Tehát rögtön bekapcsol ez a tűzvese hormonrendszer kontinuum is, azért, hogy fent tudja tartani annak a cselekvésnek a hatékonyságát. És ugye a stresszkezelésnek az egyik fő problémája az az, hogy a mi életünkben megjelenik a stressz, megjelenik az idegrendszeri válasz, megjelenik a hormonválasz, és nem jelenik meg a fizikai aktivitás. Minek következtében a stressz során te többlet vérnyomással, nagyobb légzéssel, több vércukorral, az izmokban a nagyobb vérmennyiséggel a test nem tud mit kezdeni, mert nem használja el. Minek következtében hosszú ideig nem használódnak el a stresszhormonok sem, azaz a test még mondjuk lezajlott a menekülés, és akkor az lenne a jó, ha pihenni tudna és feltöltődni. De nem, a mi testünkben a fizikai aktivitás hiány a stresszhormon ott marad jóval hosszabb ideig, és fenntartja a szimpatikus reakciót, ami alatt a test nem tud feltöltődni újra. Tehát nem tud a yinből yang keletkezni, nem tud a vérből csi keletkezni megfelelő módon, mert nincs meg az átkapcsolás a paraszimpatikus fázisban. Jó. Még egy dolog, hogy az én megértésem szintjén az, amit a daganatos betegségekről eddig tudunk, az kevés ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó. Tettem már kísérleteket arra, hogy onkológus szakemberekkel és mindenki mással, aki ilyen betegekkel foglalkozik, gyűjtsük össze a tényeket, hogy miről is van szó. De mondjuk így a gyakorlati haszon szempontjából abszolút biztosan az, hogy hogyan lehetne ezekhez a betegségekhez viszonyulni, ez nem derül ki. Lehet, hogy van olyan ember a Földön, aki ezt érti, de hát én ilyet nem ismerek. Viszont néhány részletet azért tudunk, és ez például az, hogy a testünkben ugye percenként állítólag körülbelül 6 mutáns sejt keletkezik, tehát most is. És a kontroll itt jön be, hogy a testnek megvan arra az eszköztára, az immunrendszere, hogy felismerje ezeket, és azt mondja neki, hogy te nem vagy jó, használható semmire nekem, te nem kell lesz, te ezt az önkéntes sejthalált alkalmazd magadon, mert az lesz mindenkinek a legjobb. Na most, Amikor a szívburok megterhelődik, mondjuk egy érzelmi konfliktusban, akkor ő egy darabig nem tudja ezt a kontroll funkcióját gyakorolni, és mondjuk az abban a 10 percben keletkező mutánsejtek közül előfordul, hogy valamelyik meglóg. És ezeknek most ez egy külön kérdés a rákutatásban, hogy a daganatos sejteknek van-e olyan receptora, amin keresztül meg tudja kapni ezt az önkéntes sejthalál programot, vagy nincs. És úgy tűnik, hogy vannak olyan fajta daganatok, amelyiknek van, de eldugja, visszahúzza, és ott a sejt belsejébe, és ott azt kell elérni, hogy kitolja, mert csak akkor tud hozzá valami kapcsolódni, és vannak olyanok, amelyeknél nem találták meg ezeket a receptorokat. De összességében a daganatos sejtek általában sokkal primitívebbek, mint a szervezet jól differenciált működés szerint felosztott sejtjei. Tehát valójában úgy tevékenykednek, mint hogyha egy emberi testben azt jelenne meg, hogy az élet él és élni akar, akárhogyan, akármilyen primitív szinten. Ez így érthető? Még akkor is, hogyha egy olyan primitív szinten, ami tulajdonképpen feleszi a test többi részét, és ezáltal hosszabb távon nem az önfenntartás segíti, hanem ő maga is végül el fog pusztulni. De a programban, az információban keletkezik egy hiba. És onnantól kezdve elindul a primitívségnek ez a burjánzása. Most nem tudom, hogy párhuzamos folyamatok eszetekbe jutnak-e így körül.
És hogy milyen rossz program van, ami miatt nem van megóvó az a
bingo! Mennyivel egyszerűbb lenne, hogy jönne, és mielőtt a rossz döntést hozza, az előtt összeesne. Tudomásul venni, hogy rá nincs szükség. Igen, van, akiben működik. Hát igen. Mindezen problémákat azért teljes egészében nem tudjuk megoldani. És itt van még egy terület, ahol sajnos számolnunk kell azzal, hogy az információ zavarnak súlyos következményei lesznek. Ez a magzati fejlődés. És itt is arról van szó, hogy van egy szint, ahol a rendszer borzasztóan bonyolult. Mert hormonálisan a foganáskor elindul egy olyan folyamat, hogy az anyai test termel hormonokat, a baba mélepénye termel hormonokat, és maga a baba teste termel hormonokat, és ezt a hármat úgy kell összehangolni, hogy időben, minőségben, mennyiségben minden nap a megfelelő változás bekövetkezzen. Például, ha a 9. napon egy kislány magzat sejtjeinek az osztódásában valamilyen probléma következik be, például egy nagyon látványos érzelmi konfliktusba kerül az anya, mert mondjuk kiderül, hogy terhes, és ez egy nem kívánt helyzet. Nem kizárt, hogy ott megbomlik ez a bonyolult rend, és annak a kislánynak mondjuk nem lesz méhe. Mert azon a napon annak kellett volna létrejönni. És hát lehetne egy csomó más példát mondani, hogy részben élettel összeegyeztethető, részben nem összeegyeztethető információzavarok, hogy tudnak megjelenni. Hát főleg ebben a szenzitív korai szakaszban, de aztán, mint rossz programok életünk során, hát szinte bármikor.
Hallózottan sírjuk, meg ezt így megnyitik, meg ilyesmi, akkor ez is egy ilyen rossz programnak. Akkor, amikor mondjuk a szív kialakult, akkor érte valami érzelmi.
És mondjuk okozott egy billentyűzavart, vagy nem záródott a két szívfél közötti sövény. De hát ezt így nagyon nehéz, hogy mondjam, emberségesen kezelni. Mert az egyik oldalról, hát nem haragudhatunk arra a csecsemőre, mert ő sérülten született, hanem inkább ugye próbál az ember segíteni. És hát az pedig a tudattalan homályába visz, hogy milyen cselekedetek vagy attitűdök vezethettek egy ilyen inkarnációhoz. De ugye azt tudjuk, erről beszéltünk is múltkor a foganáskor, hogy több millió hímivarsejt, és legalább egy tucat, de inkább olyan 20-25 petesejt indul el ebben a folyamatban. A petesejtek ugye a tüszőérés során nem csak az választódik ki, hogy abból a több százezerből, amivel egy kislány csecsemő születik, mely tüszők kezdenek el érni pont abban a ciklusban, hanem ugye az is, hogy abból melyik lesz ez az egy vagy kettő, amelyik termékeny állapotba jut, ami a királynő lesz. Mi döntötte ezt el? És ugyanígy a hímivarsejteknél, ugye nem tudjuk, hogy mi az a teljes variabilitás, amit a hímivarsejtek tudnának közvetíteni. Tehát, hogy melyik ős, milyen genetikai mintája válik hangsúlyossá abban az utódban. De valami alapján ez kiválasztódik, hogy ki lesz az a 200-300, aki eljut végül a termékeny petesejtig, és ki lesz az az egyetlen egy, aki úgy tud behatolni a petesejt burkába, hogy valójában ahhoz, hogy ez megtörténjen, szintén kell a többi 200-300 spermium hormon hatása. És abból mégiscsak általában egy utód lesz, vagy mondjuk maximum, ha több petesejt volt, akkor mondjuk kettő. Tehát valahol ez még nem a racionálisan kimunkált jelenségek közé tartozik, hogy hogy választódik ki az, hogy milyen életre, milyen adottságokkal születik valaki. Megnézzük, hogy ezt igen, lehalkítjuk le. De cserélgetni fogjuk a pozíciókat, hogy magához, az energiához tudjatok kapcsolódni, és akkor ehhez a testtartás segít, de pont azáltal, hogy innen is vagy onnan is el tudod érni, jobban rá tudsz hangolódni a minőségére az energiának. Helyezkedj el hátonfekvésben, és ez most még csak az ismétlés lesz, mielőtt a klasszikus meridiánt kezelni fogjuk. Ezt szóljatok, ha valami éppen feltűnik, mert lehet, hogy ez egy fontos információ. Tehát háton fekve mind a klasszikus, mind a maszonága meridiánt jól elérjük, Sajnos a videón elég nehéz volt megtalálni azt a szöget, ahonnan a kezelés is kivitelezhető, és még látszik is, hogy mit csinálunk, és ez nem is mindig sikerült. Úgyhogy elnézést, hogyha azt látjátok, hogy ott onnan van a felvétel, és én itt valamit bütykölök, és jól látszik a fenekem. De próbálkoztunk, de utólag kiderült, hogy csak mérsékelt sikerrel. Na, tehát a hasi diagnosztikus zónák közül már ismerjük a bal bordakosár alatt, a gyomor és a tüdő funkciókör területek között a hármas melegítőnek a diagnosztikus zónáját. Most ezt az egész kezelést csak így röviden mutatom, és utána, amikor végezzük, akkor így komolyban végezzétek, tehát megvárjuk, amíg válaszol, stb. De most csak tudatosítjuk, hogy igen, ezt már tudom, ez itt van. És a befogadó ötös pont tartozik hozzá, ugye ezt megtaláljuk a köldökét a partnerünknek, meg a szeméremcsont tetejét, és hát egyszerűbb, ha a szeméremcsontról lépegetünk. Ugye az első cún nagyjából egy hüvelykújnyi vagy egy ujpercnyi, az lesz a hármasa, ami közvetlenül a hólyaghoz tartozik, de itt van a kezünk alatt ilyenkor a hólyag és a méh is. A négyes lesz az a fontos pont majd a vesénél, ami a vesején feltöltésében kiemelt, és a termékenységnél is használjuk egy vonalban az előső csípőtövissel, és ez volt az előző alkalommal gyakorolt vékonybél, hasi diagnosztikai pont, de nem annyira a vékonybélre gyakorolt hatása, ami miatt ezt gyakran használja az akupunktúra, hanem az előző, amit elmondtam. És innen még egy újnyira fogjuk megtalálni az ötös pontot, és akkor igazából azt kell látnunk, hogy a köldök és az ötös között még lesz egy a köldök alatt két újnyira lévő hatos pont is, hogy ez elférjen. Még egyszer. Tehát van a szeméremcsont teteje, a befogadó kettes, ahogy tanultuk, utána a hármas, ez lesz a hólyag, a négyes, egy vonalban a csípőtövissel, ez lesz a vékonybél, és az ötös, ez lesz a három melegítő. De az az igazság, hogy relatíve ritkán használjuk a három melegítőt ilyen módon, hogy a hasi diagnosztikai pontján át, mert mire valók a hasi diagnosztikai pontok? Általában mikor használjuk őket? Ha többletben van valami, tehát a hasi diagnosztikai pont az inkább csökkent, és a háti diagnosztikai pontok pedig inkább erősítenek. Tehát ha mondjuk van egy vérhiány, akkor azt nagyon jól tudjuk kezelni a háti diagnosztikai területen is. Ugye például a vérpontja az a háti hetes csigolya melletti pont, a rekesz és a vérpontja. De egyébként az lenne logikus, hogy egy ilyen yang-yang meridián, mint a hármas melegítő, jól lehet a hason keresztül levezetni, de közben mégis az a helyzet, hogy a klasszikus meridián lefutásán keresztül is nagyon jól le tudjuk vezetni. Tehát nem azt mondom, hogy ez egyáltalán nem használható, de úgy ritkán várjuk csak ettől a dolgok megoldását. Mondjuk például a gyomor 25-ös, ami a vastagbél diagnosztikai pont, vagy a gyomor diagnosztikai pont, a befogadó 12-es, ezek sokkal gyakrabban használtak, mint ez a befogadó 5-ös. Na most, ebben a pozícióban itt magunk előtt különösebben más dolgunk nincs, mert a hármas melegítő nem elől fog áramolni fent, hanem itt oldalt fogjuk megtalálni. És ezt majd oldal, illetve hasonfekvésben fogjuk kezelni, akkor mutatom, hogy hogyan. Viszont a klasszikus meridián nagyon jól kezelhető, igazából ez a pozíció, ahogy a shiatsuban általában használjuk. Ugye a négyes, azaz a gyűrűsújtól indul, majd itt a pontos pontokat még külön vesszük, végig megy az alkaron a könyökcsúcsig, és a könyökcsúcstól a vállizületi pontig itt megy a klasszikus meridián, ugye itt bemegy az Epe 21-es alá, ezt sokszor kezeltük már, ezt a pontot. És a meridián innen a nyakon át körbe megy a fülön, lejön ide a fül elé, és kimegy a szemöldök sarkáig. Tehát ebben a helyzetben tulajdonképpen az egész klasszikus meridiánt relatíve jól elérjük. Ha a Masunaga térképet nézitek majd, akkor Masunaga itt a fül előtt is visz egy vonalat, meg a fül mögött is. Mi most elsősorban a klasszikus kínai vonal, vagy pont összeköttetési módszert használjuk, de hát mondjuk innentől idáig tulajdonképpen itt is mehetnénk, meg itt is. Tehát ez olyan, mint az égre felnézünk, és a csillagokat nagy medve alakban kötjük össze, vagy valami más alakban. Jó? És akkor a kezelésben nyilván a már ismert módon nyitjuk a kart, ringathatjuk a vállakat, átmegyünk a másik karhoz. És itt még mutatnám azt, hogy én az alkaron lévő pontokat nagyon gyakran ebben a tartásban kezelem, ami amúgy klasszikusan az epe, karonfutó Masunaga ágának a tartása, mert a középső melegítő üregét így a kézzel is nagyon jól tudom kezelni. Látjátok, hogy itt nem csak ezt a vonalat kezelem akkor, hanem a középső melegítőt is, és innentől a könyöktől érdemes a külső karon már ebben a testtartásban kezelni. Próbáljátok ki ezt is, azt is. És innen viszont remekül tudunk dolgozni a lábon futó Masunaga meridiánon. Méghozzá azért, mert na itt van például az, aki a hátam mögöttül nem látja annyira, mert ez a vonal, ami itt megy hátul, az előre jön a csípőlapáton. Tehát itt már a csípőlapát előtt, ahol egyébként epepontokat írnak le klasszikusan a kínaiak, de a Masunaga meridiánok között ezeken az epepontokon átjön a hármas melegítő, és a lábon, hogyha elképzeljük a térdkalács vonalát, ugye a térdkalács külső széle és az előső csípőtövés közötti vonalat, ez a gyomor. A nadrágvarráson, itt Moninál majdnem pontosan, megy az epe. És a kettő között félúton, úgy attól függően, hogy milyen vastag valaki combja, lesz a hármas melegítőnek a Masunaga ága. És ugye, ha most beszéltünk erről, hogy a hasi pont az inkább levezet, a háti pont az inkább feltölt, akkor azt is szóba hozhatjuk, hogy a Masunaga meridiánt mikor kezeljük inkább, vagy mikor fordítunk rá nagyobb hangsúlyt. ha érzelmi érintettség van a történetben, úgy látványosan. Tehát például pont azért, mert a három melegítő is nagyon fontos lehet a személyiség fejlődése, átalakulása, stabilitása szempontjából, egyáltalán nem hiába való, hogyha ilyenkor bevetjük a maszonága meridián kezelését is. Nem, ez mindegyikre igaz. Ugye maszonága egyébként pszichológus volt, és az ő rendszerében egy kicsit hangsúlyosabb a pszichológiai állapotoknak, időnként kórképeknek a kezelése, abból adódóan, hogy mondjuk nem gastroenterológus volt, akkor nyilván jobban foglalkozna az emésztéssel. És akkor itt is haladunk, tulajdonképpen ez a vonal átmegy ezen a kilógó gyomor 20-as ponton is, vagy gyomor 40-es, bocsánat, amit tanultunk már, és ma is fogunk beszélni róla, mert a gyomornak az egyik lópontja. És a lábfejem a harmadik lábúj kisúj felüli körömháza mellett ér véget. Másik oldal. Bocs, így el fogok férni. És akkor valamilyen módszerrel átmegyünk a másik lábhoz. Pont ezért, mert itt a csípő ugye érintett, használhatunk különböző csípőközéses technikákat. Kiringatjuk a csípőt. És egy kicsit úgy tesszük le, mint a gyomor esetében is, csak egy két ujnyival szélsőbb, oldalsóbb pozícióba megyünk. Jó, és ha csak így háton fekve kezeljük őt, akkor visszatérünk a hasi diagnosztikus területhez, vagy a bóponthoz. És dolgozhatunk az arcon vagy a fejen, ez a holnapi a szívurok anyagban is benne lesz, hogy a tűzhöz így kiemelten tartozik a tenyér és az arc, ahol ezt az energiát meg tudjuk érinteni. Ugye az arc az identitásunk szempontjából is egy kicsit fontosabb, mint mondjuk a sarkunk, vagy a hüvelykujjunk. Jó, akkor most csak így ismerkedésként egymással és a hármas melegítővel egy ilyen 15 percben végigkezeljük ezt, hogy felelevenedjen, amivel már találkoztatok. Tehát, annyit még elmondok itt a negyedik új kapcsán, hogy ugye a klasszikus meridián itt kezdődik, a negyedik új külső körömháza mellett, és a második pontja itt lesz a gyűrűs új tövében az úszóhártyám. A harmadik pedig, ahogy átkelünk, majd ezt mindjárt név szerint is veszük, de maszonága ezt a vonalat a gyomorhoz csatolta, és ő itt vezeti a belső oldalon a hármas melegítőt. Én ugye egy béketűrő ember vagyok, nem vitatkozom sem maszonágával, se senkivel, hanem így megfogom a két oldalt. És valami csak történik. És akkor nagyjából a hármas ponttól már mehetünk úgy, ahogy egyébként is megy a klasszikus meridián. Jó, akkor választhatok egy párt, és Mondom, ez csak egy ilyen rövid kezelés néhány ringatással.